dolgozik Dárdai Zsuzsa, művészetkritikus pedagógus, és jelen lesz, és közgazdász menedzserként Német Zsolt ajánlja majd ezeket a játékokat, immár termékként.
Így van. Így van, és próbáljuk a szakmának azokat a képviselőit elhívni, akik számára fontos lehet, hogy akár mint egy szemléltető oktatási eszköz is, vagy akár mint egyszerűen csak játéktárgy, hogy piacra kerüljön, és lehetőség szerint a világ számára is ismerté váljon ez a rendszer, ez a formarendszer, amit itt láthatunk a képeknél is, és a játéktárgynál is, amit kidolgoztam a gyerekek számára.
Köszönöm szépen, Saxon Szász János volt a mecénás vendége, október 7-én a B55 galériában nyílt a kiállítása, ezt hol találják a hallgatóink?
A B55 a Balaton utca 4, a Balassi Bálint és a Balaton utca sarkán, a képviselőház mellett, 2-es villamos végállomás.
Pontos tájleírást is adtunk. Köszönöm szépen, hogy a segítségemre volt, és beszélgethettünk, és bemutatottunk.
Én is köszönöm, és minden jót.
Poli Univerzumot, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a szerkesztő Balog József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet ajánlataival itt a Klubrádióban, addig is www.klubradio.hu. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra a kortárs művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balog József.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra múlt egy perccel megkezdte a vörösiszap katasztrófa felelőseinek keresését a kormány. Állami felügyelet és előzetes letartóztatás vár a MAL ZRT-re és vezetőjére. A katasztrófa helyzet is napirenden lesz José Manuel Barroso és Orbán Viktor holnapi budapesti megbeszélésén. Csak a média tanácsba szánt fideszes jelöltek kaptak zöld jelzést a parlamenti eseti bizottságban. Változóan napos idő mellett 15 fok várható holnap és a héten is, napközben a délutáni órákban. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Megkezdődött a vörös iszapömlést okozó cég zár alá vétele. A kormány megtette az ehhez szükséges lépéseket, így nincs esély arra, hogy akár a cég vagyont, akár a magánvagyont kivonhassák a kártérítési felelősség alól, hangoztatta a miniszterelnök az országgyűlésben. Orbán Viktor azt már korábban bejelentette, hogy őrizetbe vették a Magyar Alumínium ZRT vezérigazgatóját, és az ügyészség kezdeményezi majd előzetes letartóztatását is. A kormány az ügyben törvényjavaslatot készített, ami szerint katasztrófa védelmi biztos tesz majd a parlamentnek javaslatot az ügyben, hogy hosszú távon milyen jövője lehet a gyárnak. Tárgyal a katasztrófa helyzetről is az Európai Bizottság elnöke a miniszterelnökkel. José Manuel Barroso és Orbán Viktor holnapi budapesti találkozóján szó lesz az iszapömléssel kapcsolatos helyzetről. A magyar kormány eddig még nem kért uniós segítséget az úgynevezett szolidaritási alapból. Közben az Európai Unió három szakértője már megérkezett Magyarországra, és a következő napokban telepmunkát végeznek az ajkai térségben. Újabb két szakértő is csatlakozik majd később a csoporthoz, amely a környezetkárosodás elleni küzdelemben segíti a hazai szakembereket. Tapasztalataikról és javaslataikról pénteken tájékoztatják majd a belügyminisztert és a katasztrófa védelem főigazgatóját. Csak a Fidesz által javasolt jelöltek kerülhetnek a médiatanácsba, ha az országgyűlés is megszavazza ezt. Az már korábban kiderült, hogy a Magyar Médiát Felügyelő Szervezet vezetője, a szintén fideszes kötődésű Szalai Anna Mária lesz. A testület további tagjaira tehettek javaslatot a parlamenti pártok, de ehhez kétharmados támogatás kellett, amit végül csak a Fidesz jelöltjei szereztek meg, még a KDNP-s jelöltet is visszaléptették. Így a parlament elé Vas Ágnes, Kollarik Tamás, Koltai András és Auer János neve kerül majd. A Fidesz szerint jelöltjeik nem pártjelöltek, hanem szakemberek, hangoztatta a Cserpalkovics András, a médiatanács tagjait jelölő parlamenti eseti bizottság elnöke.
Ugye a pénteki nap folyamán konszenzusos döntést kellett volna hozni a bizottságnak ahhoz, hogy érvényes legyen a döntés, ez nem született, meg a mai nap kétharmados szó többséggel, szavazati arányal születtek döntések a Fidesz és a KDNP döntött ezen személyek mellett. Volt olyan jelölt közöttük, akiket mások is támogattak, de volt, ahol a Fidesz és a KDNP jelölése kellett a kétharmados szavazat többség eléréséhez. Én azt gondolom, hogy itt nincs Fidesz, KDNP vagy egyéb jelölt, szakmai jelöltek vannak, ezeket az életutak és az önéletrajzok egyértelműen fogják mutatni. Szakmai jelölés történt és szakmai döntést is hozott a bizottság.
Együtt tiltakozott a kormánypárti döntés miatt a bizottság MSZP-s és LMP-s tagja. Utóbbi párt képviselője Karácsony Gergely szerint a Fidesz már a látszatra sem ad. Hozzátette, hogy a most alakuló média modell nem európai, hanem ázsiai, amely ellen minden lehetséges fórumon tiltakozni fognak. Mesterházi Attila elképesztőnek nevezte azt, ami a bizottság ülésén történt. A szocialista pártelnök frakcióvezető a Klubrádiónak azt mondta, hogy európai parlamenti demokráciákban szokatlan lépésről van szó, ami a közszolgálat és a kereskedelmi média teljes ellenőrzését teszi lehetővé a kormánynak.
Egyértelművé vált, és úgy tűnik már a látszatra sem figyel a Fidesz, hogy 4 fideszes delegátja lesz csak és kizárólag ennek a médiatanácsnak. Még Tis Tamást, aki a KDNP-nek a jelöltje volt, még őt is visszavonatták a KDNP frakcióval, bár valószínűleg ők ezt másképpen apostrofálják majd, de így tulajdonképpen a kormány koalícióból csak a Fidesznek a jelöltjei maradtak állva, és őket is fogja ma megválasztani a parlamentnek a kormányzó többsége. Én azt látom, hogy egy olyan személyösszetételt, olyan konstrukciót állítottak össze, ami európai parlamenti demokráciákban nem elfogadott, nem tapasztalt, és teljes mértékben a saját hatalmukat, pártpolitikai dominanciájukat akarják kiterjeszteni a magyar médiára, beleértve a közszolgálati médiát, de beleértve a kereskedelmi médiát is.
A héten a maihoz hasonló idő lesz reggelenként 4-5 fokkal, aztán napközben néhol 15-16 fokkal, változóan napos felhős idő mellett és jelentős csapadék nélkül. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 15:30 a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban
minden szerdán 14:30-tól.
Szolidaritás.hu. Partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Több sebből vérzik a jelenlegi magyar közigazgatás. Értelmetlen elbocsátások, be nem töltött állások és az újonnan érkezettek legtöbbje szakmai gyakorlat hiány van. Ezeket a megjegyzéseket hallani mostanában egyre hangosabban a szakszervezetektől. De merre tovább? Kiért aggódik leginkább az érdekképviselet? Az elbocsátottakért vagy a közigazgatásért? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. A vörösiszap humán katasztrófát is okozhat, figyelmeztet a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke. Az ott élőknek ugyanis már az állásuk is veszélybe került. Devecser közelében értem utol, és kértem magyarázatra a szakszervezeti vezetőt. És végül szó lesz arról is, hogy délben ért véget az a rendkívüli testületi ülés, amelyet a vasutasok szakszervezete a Rail Cargo Hungáriánál tervezett elbocsátások miatt hívott össze. Lesz sztrájk? Ezt kérdezem majd a szakszervezet elnökétől. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Összeomlott a magyar közigazgatás, ez a sommás véleménye Fehér Józsefnek, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkárának, aki itt van a telefonban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is!
Ez azért nagyon kemény, amit ön mondott. Miért érzi úgy, hogy teljesen összeomlott a magyar közigazgatás?
A helyzet is nagyon kemény, tehát ebben az esetben nem hiszem, hogy a jelzőknek finomnak kellene lennie. 2010 első felében általában a magyar közszolgálat munkavállalói, de azon belül különösen a köztisztviselők, a közigazgatás dolgozói egy kicsit a csodavárás állapotában voltak, mondván, hogy ami történt a közigazgatással 2006 óta, az biztos, hogy nem folytatódik, rosszabb már nem lehet, mondották sokan. Nos, ehhez képest 2010 májusa egy igen komoly csalódást okozott, mondhatnám egy hideg zuhanyként érte az elsősorban az érintett 70 ezer most már kormánytisztviselőt, az a törvényi módosítás, amely lényegében, ha úgy teszik, az utolsó komparatív előnyt is elvette, amit úgy hívunk, hogy biztonság vagy kiszámíthatóság, vagy egy tisztes végelbánás, hogyha arra kerül a sor, hogy a munkáltató megválik a munkavállalótól. Csak emlékeztetem a kedves hallgatókat arra, hogy Magyarországon példátlan módon csak és kizárólag a kormánytisztviselőknek jut az az osztályrész, hogy amennyiben elbocsátják őket, abban az esetben indokolni nem kell, és független attól, hogy valaki 3 napot vagy 30 évet dolgozott a közigazgatásban, egyformán 2 hónap felmentési idő jár. Nos, erre mondottuk azt, hogy ez egy olyan csapás, egy olyan elviselhetetlen változás, amely sokkolta a magyar köztisztviselőket, illetve a közigazgatás állományát. Ehhez képest a májusi, júniusi, júliusi időszak, amely, hál' Istennek, hangsúlyozom, nem jelentett tömeges elbocsátást, de egy igen feszült várakozást, és igen sok embernek a létbizonytalanságát jelentette, és a szakma nem tud ennek megfelelően végezni azt, amit egy kormányváltás időszakában végezni kell, hisz új vezetők nem lettek kinevezve, vagy új vezetőket még nem neveztek ki, mai napig is van sok olyan főosztály, amelynek élén nincs kinevezett főosztályvezető. A régiak természetesen számítottak arra, hogy személyi változás lesz, és ez eredményezte azt az állapotot, amelyet nagyon sommáson úgy fogalmaztunk meg, hogy összeomlott a magyar közigazgatás.
Illetve azt mondták, hogy a minisztériumi működés teljesen lebénult.
Igen.
Bocsánat, egy pillanatra térjünk vissza a végkielégítésekre. Sokan azt gondolják, és ezt oszlassuk is el, hogy nagyon magas fizetések után nem jár ez a végkielégítés. Önök végeztek egy számítást, és bruttó összegről beszélünk, mert a fejekben sajnos ez össze van keveredve. Tehát akinek volt bruttó 150 ezer forintos fizetése, az azt jelenti, hogy még 200 ezeret sem kapott nagyjából készhez, és mondjuk 50 év felett volt, annak, ha januárban elbocsájtották, akkor 8 hónap felvonási idővel járna bér, most pedig azzal szembesül, hogy így átlépni a 2 millió forintos határt, és nem kapja meg a bérét, és még vissza is kell fizetni a pénzét. Nyugdíjban nem mehet, munkát nem vállalhat, gyakorlatilag nem lesz jövedelme.
Pontosan erről van szó, és hát szabad legyen a kedves rádióhallgatók figyelmét felhívni arra, hogy ennek most ugye a 98%-os adóról beszélünk.
Igen.
Ennek a 98%-os adónak az alkotmányos alapja az az alkotmánymódosítás, amely kicsit leegyszerűsítve arról szól, hogy olyan jövedelmeket, amelyek a jó erkölcsbe ütköznek, azoknak a jövedelmeknek a visszaszerzésére, vagy a közösség számára történő visszafizetésére alkotmányos alap van. Ezt egyébként nem vitatjuk, csak
a határokat
kérdezem, meg, hogy azok az összegeket, amelyeket törvény állapít meg, az a jó erkölcsbe ütközik? Akkor ezek szerint a törvény ütközik a jó erkölcsbe, hisz mindazokat, amelyeket a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, rendőröknek, bíráknak, ügyészeknek kifizetnek, azokat kizárólag törvény állapítja meg. Tehát ezek szerint, amit a törvény megállapít, az a jó erkölcsbe ütközik.
Ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy ugye önök az Alkotmánybíróság, nem csak önök, sokan az Alkotmánybírósághoz fordultak, és ön azt nyilatkozta valahol, hogy majdnem biztos benne, hogy az Alkotmánybíróság, és önt idézem, elmeszeli ezt a törvényt, és azt mondta, hogy ez nem is csodálni való, mert arra a megállapításra jutottak, hogy a jelenlegi kormánynak sem érdeke ezt hosszú távon fenntartani, mint hogyha azt sugalták volna az ön mondatai, hogy ezt pont arra hozták létre, hogy kitakarítsák a korábbi garnitúrát, és a saját embereiket majd nem akarják ilyen helyzetbe hozni. Mire alapul ez a véleménye?
Ez arra alapul, hogy 1994 óta minden kormányváltás esetében lényegében ez történt. Volt, ahol szolidabban vagy kevésbé látványosan, volt, ahol egyértelműen és kinyilatkoztatva, hogy ezt kell megtenni, de Magyarországon minden kormányváltás igen jelentős zsákmányszerzést eredményezett. Hadd emlékeztessem a kedves hallgatókat arra, hogy 2006-ban, amikor a kormány nem váltott pártot, akkor is elküldtek 12 ezer embert a közigazgatásból.
Na de tehát akkor sajnos... mi a különbség? Az, hogy most nem fizetik ki őket, így nagyon leegyszerűsítve.
Igen, sajnos maga a személyi változás, vagy az, hogy a vezetői beosztásokat a mindenkori politikai erő, kormányzó erő a saját zsákmányának tekinti, ez sajnos a magyar politikai kultúrába egy bevett szokás, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Tehát sajnos a nyugat-európai vagy a fejlett demokráciáknak az a sajátossága, vagy az a gyakorlata, hogy a politikai változások vagy kormányváltásokat követően a szakembergárda helyén marad, csak a politikusi posztok vagy a politikai típusú beosztásokban változnak a személyek, az Magyarországon immáron 20 év óta sajnos nem jellemző. Tehát erre alapozom ezt a megállapítást. Valóban önnek igaza van, hogy a korábbi személyi változásoknál vagy elbocsátásoknál az akkor hatályos törvények szerinti felmentési időt, illetve a felmentési időt követően a végkielégítést biztosították, amely összességében nem egy rendkívül magas összeget jelent, ez pont annyit jelent, amit az adott esetben az a elbocsátott közalkalmazott vagy köztisztviselő egy új állás kereséséig a személyes egzisztenciájának a biztosítására vagy családjának a megelőzésére fordítani tud. Csak egy nagyon-nagyon fontos dolgot említek, azt, hogy a körülbelül 650 ezer, 670 ezer közszolgálati dolgozónak közel egyharmada, és ez nem egy teljesen pontos felmérés, de azért megbízható számodat, közel egyharmada rendelkezik valamilyen jellegű lakáshitellel. Nos, azok esetében, akik elbocsátottak, vagy elbocsájtanak, és az előbb említett két hónapos felmentés után nem fognak munkát találni, azok esetében azt gondolom, hogy egy igen-igen kilátástalan helyzet adódik, hisz a közszolgálat munkavállalónak ismeretes, hogy nincsenek tartalékaik.
Azt is rebesgetik, hogy ezeknek a döntéseknek a nagy részét a pártirodákban csinálják. Ez is egy nagyon durva kijelentés. Mire alapozzák ezt?
Hogy a döntéseket hol készítik elő, ezt természetesen csak tippelni lehet, azért, mert, mint ön is utalt rá, az a tapasztalatunk, hogy a minisztériumokban vagy a közigazgatás munkahelyein tekintettel arra, hogy nincsenek kialakult struktúrák, nincsenek megbízott, illetve kinevezett vezetők, ezért kevésbé hatékonyak ezek a szervezetek, kevésbé működnek, és ugye azt is tudjuk, hogy a kormány alakítást megelőzően, de utána is, vagy napjainkban is, hát utalhatok arra, hogy például egy más témában ugyan, de fontos a médiát érintő alkotmánymódosítás nem kormányzati előterjesztésként, hanem önálló képviselői indítványként kerül a parlament elé. Tehát ha azt látjuk, hogy a törvényhozásban napjainkban is, már több hónapja működő kormány esetében is számos képviselői módosító indítvány vagy indítvány a törvényhozás előkészítésének az alapja, akkor azt kell feltételeznünk, hogy nem a kormányzati műhelyekben, nem a kormányhivatalokban, hanem máshol, hát nyilvánvalóan akkor a politikai műhelyekben, azaz a pártirodákon készülnek a különböző javaslatok.
Mindjárt folytatjuk, egy perc szürelmet szeretnék öntől is és a hallgatóktól is kérni.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
Hogyan lehet versenyképes a megújult üzleti környezetben? Mit jelent a New Economy? Változ, hogy sikeres maradj!
Berkes Péter vagyok, a Brand Festival szakmai igazgatója. Az idei rendezvény meghatározó gondolkodói lesznek többek között Stumpf István alkotmánybíró, Agnello Di az India első számú ötletembere, és Mark Mathieu a Coca-Cola fenntarthatósági programjának megálmodója.
Brand Festival, a marketing szakma stratégiai csúcs találkozója. 2010. október 21. Ludwig Múzeum. Támogatók Airtime, Republic Group, The Economist. www.brandfestival.hu. Ugye te is ott leszel.
A Komédium Színház ma esti programja Színház. A társulat vezetője dr. Bakó Tihamér. Színészek Donát Attila, dr. Pálmai Kálmán, Simon Péter. Zenész Katona Emese. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Cím 5. kerület Tüköri utca 5. Telefon 332 59 67.
Programajánló. A világhírű Alexandrov együttes Budapesten. 120 szereplő, csodálatos jelmezek. Ne hagyja ki! Alexandrov, október 13-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodában és az Eventim hálózatában. Támogatók ATV, Klubrádió, Koncertblog.com, Pesti Est.
Az új színház műsora október 11-én a Hattyú, Vígjáték 3 felvonásban, Szinetár Miklós rendezésében. Főbb szerepekben Bánság Ildikó, Eperjes Károly, Nemes Vanda, Száraz Dénes, Takács Katalin. További információk az újszínház.hu-n olvashatók.
Október 12 és 17 között Kaleidoszkó Persfesztivál a Pécsi Ifjúsági Házban.
30 versszínházi előadás és meg annyi vers és világzenei koncert.
Fellép a Förkin,
Gerendás Péter,
a Kávészünet Együttes,
Lichter Imre,
Nemes Levente
és versbarátok közt a sorozat sztárjaival.
Ott lesz a Duna TV, a Port.hu, az ATV, a Blik.
Részletek versfesztivál.hu.
Éles Péha vagyok. Továbbra is várom Önöket az Éles Színe előadásaira a Patakiban. Október 14-én Edvard Dolby Mindent a kertbe című vígjátékára. Főszerepben Bánság Ildikó, Harsányi Gábor, Kökényesi Ági és Szabó Sipos Barnabás. Részletek a www.élesszín.hu weblapon.
Reklám hangzott el. Közérdekű közlemény következik.
Bárdos András vagyok, újságíró. Becslések szerint Magyarországon a mozgássérültek száma megközelíti a 300 ezret. Becslések szerint Magyarországon a mozgássérültek száma megközelíti a 300 ezret. Hallottál bármilyen különbséget a két mondat között? Pedig a másodikat egy kerekesszékben ülve mondtam el. Úgy, ahogy ennek semmi jelentősége. Látogass el te is a kerülj-közelebb.hu oldalra, és ismerd meg a fogyatékosok életét.
Készült a Média Unió Alapítvány megbízásából.
Közérdekű közleményt hallottak.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Továbbra is Fehér Józseffel, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkárával beszélgetek. Az elmúlt negyed órában nagyon sok súlyos, sumás megjegyzés hangzott el, illetve arról beszélgetünk, hogy miért mondják Önök azt, hogy összeomlott a magyar közigazgatás. Egy oldalról tulajdonképpen már megközelítettük, és ugye ott hagytuk abba, hogy Önök úgy gondolják, hogy a pártirodákban dőlnek el sorsok, emberek sorsa, és olyan példákat is föl lehet sorolni, amikor teljesen érthetetlen és nem is közvetlenül politikai státuszokból vagy politikainak vélt státuszokból kerülnek ki emberek, földhivatalvezetők, meteorológiai intézet, és még sorolhatnám, tehát hogy a közigazgatásnak azt a részén lévőket is elsodorja ez az áradat, amelyek Önök szerint teljesen érthetetlenek. Ebből gyakorlatilag mi következik? Várható-e még, hogy mindenütt lefejeznek mindenkit?
Én bízom benne, hogy az önkormányzati választásokkal vége mindannak, amit politikai zsákmányszerzésnek hívunk, és stabilizálunk.
Na de eddig még nem történt semmi, pedig már a választásokon túl vagyunk, már több mint egy hete.
Igen, stabilizálódik a magyar közigazgatás. Az, amit jó néhány héttel ezelőtt nyilatkoztunk, annak a lényegét ma is fenntartjuk, csak azért azt szeretném mondani, hogy a közigazgatás összeomlása az inkább a távlati szakmai munkára értendő, hisz a közigazgatás azért működik, hisz minden nap, aki bemegy az okmányirodába, tapasztalhatja, hogy ott a kollégák a helyükön vannak, sőt, hát azt kell mondjam, hogy a önkormányzati választás is a közigazgatás munkatársainak igen fontos részvételével bonyolították le, tehát összességében a magyar közigazgatás működőképességével kapcsolatban azért nem lehet azt mondani, hogy minden összeomlott. Az a fajta törvényhozói munka, amelyre egy kormányváltás után gondol az ember, az arra mondjuk azt, hogy ez nem a közigazgatási munkahelyeken történik. Nos, nem számítunk arra, hogy jelentős további személycserék történnek, hisz a kormányzat most már gőzerővel hozzákezdett az úgynevezett megyei kormányhivatalok szervezésének előkészítéséhez. Ez mindenféle szempontból azt jelenti, hogy stabilizálni kell az állományt, meg kell nyugtatni az embereket. Jövő év január 1-től ezekben a hivatalokban új vezetők kellenek, új költségvetés kell, tehát hosszú ideig nem lehet bizonytalanságban tartani a magyar közigazgatás személyi állományát, mert ez az országnak nem jó.
Eddig hány közigazgatásban dolgozott, bocsátottak el, ha jól tudom, azért kevesebbet, mint amennyire számítottak.
Igen, ez pontosan így van, meg tudom erősíteni, hogy az általunk ismert számadatok, amelyeket azért nem tekintenék teljesen pontosnak, de nagyságrendileg igen, 2000 körül van azon kormánytisztviselők száma, akiket 2010 júniusától szeptember végéig elbocsátottak. Ez nem azt jelenti, hogy ez a szám most már végleges, de miután az illetékes miniszter úr, Navracsics Tibor miniszter úr is többször megerősítette az, hogy nem lesz tömeges elbocsátás, most már mi is úgy gondoljuk, hogy 2010-ben ez a veszély nem fenyegeti a közigazgatás személyi állományát. Az egy más kérdés, hogy mire számíthatunk 2011-ben, elsősorban a jövedelmi viszonyokat tekintve, bár ön erre nem kérdezett, de ha már...
De majd fogok.
...lehetséget kaptam erre, akkor hadd mondjam, hogy ma a feszült várakozás hangulata jellemző a közhivatalokban, általában a közszolgálatban, mert ugye tudjuk, hogy az államháztartás hiánya 2010-ben nem lehet több, mint 3%, azt is tudjuk, hogy pénzt kivonni elsősorban a közszféra működési költségeiből lehet, és azt is tudjuk, hogy elsősorban a személyállományt érintő döntések lehetnek azok, amelyek további megtakarítás vagy költségcsökkenés jelentenek. Az az igazság, hogy túlzottan sok minden már nem lehet elvenni a közalkalmazottól közszféra viselőktől, hisz kis malíciával azt mondhatnám, az előző kormány már megtette azt a szívességet a jelenleginek, hogy lényegében szinte mindent elvettek. Nincs 13. havi fizetés, nincs jutalmazás, nincs teljesítményértékelés, nincs semmi plusz juttatás, ami korábban úgymond közszolgálati komparatív előny volt. Várjuk azt, hogy 2011-re milyen bérezési jövedelmi ajánlatot tesz a kormányzat.
A másik nagy kérdés az, hogy a szakgárdát cserélik le, vagy akik politikai beosztásban voltak, fogalmazunk így, mert hogy azt gondolom, hogy nekünk állampolgároknak az lejelenteni a nagyobb csapást, hogyha a szakgárdát cserélik le, mert azt gondolom, hogy ez nem egy olyan szakma, amiben csak úgy be lehet ülni máról holnapra, hanem ez hosszú tanulási folyamat, tehát a közigazgatásban nem dolgozhat akárki, hiába jövök én ki egy jogi diplomával mondjuk ma az egyetemről, mire én a közigazgatásban valóban hasznos tudok lenni, azért az egy jó pár év.
Ezt meg kell erősítenem, tökéletesen fogalmazott ön, valóban az, aki megfelelő diplomával rendelkezik, az nem biztos, hogy megfelelő közigazgatási jártassággal és tudással rendelkezik, tehát ahogy szokták mondani, a közigazgatási munkát a műhelybe lehet megtanulni, ahhoz, hogy valaki egy minisztériumban megfelelő törvényelőkészítő munkában, szakmai előkészítő munkában részt vegyen, ahhoz nem elegendő a szakmai felkészültség. Ezért vagyunk egy picit szkeptikusak akkor, amikor különböző kormányzati terveket hallunk arról, hogy jönnek fiatalok a közigazgatásban. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy végig kell járni a szamárlétrát, de egyből a csúcsán kezdeni valaminek az talán az adott személy szempontjából sem helyes. De hogy a kérdésére válaszoljak, azt tudom mondani, hogy is. Tehát az elbocsátott 2000 kormánytisztviselők között vannak jelentős számban olyanok, akik semmiféle politikai beosztás, vagy semmiféle politikai töltésű munkát nem végeztek, egyszerűen szakemberek voltak, valamiért elbocsátották őket, de ki kell mondani azt is, hogy persze a minisztériumok, miniszteri kabinetek, vagy különböző vezetői kabinetekbe dolgozó politikai tanácsadók, fő tanácsadók voltak azok, akiket elsőként elbocsátott a kormány. Ezzel kapcsolatban olyan nagyon sok érdeképviseleti kifogás nem is lehet, hisz az szinte, hát nem is természetes, szinte biztos, hogy azok, akik a politikushoz közeli feladatukat végezték, azok osszák a politikusok sorsát. De itt megint hadd utaljak vissza 2006-ra, amikor a magyar közigazgatást egy nagyon súlyos csapás érte a Gyurcsány kormány időszakába, hisz megszüntették a szakmai karrier csúcsát jelentő közigazgatási államtitkári posztot, és megszüntették ugye a helyettes államtitkárokat, megint azt kell mondjam, hogy némi cinizmussal, a helyettes államtitkárokat elnevezték szakállamtitkároknak, amely szakállamtitkárok megbízatása a kormány megbízatásával lejárt. Tehát az első számú szakmai vezetőket nem a jelenlegi kormány küldte el, hanem az előző kormány teremtette egy olyan törvényi feltételt, amellyel a szakemberek első számú vezetőit az gyakorlatilag szélnek eresztették. Tehát itt a folyamatot azért összefüggésébe kell látni, és természetesen igen-igen sok kritikai megjegyzést kell tenni a jelenlegi gyakorlatra, de igenis sajnos a dolog nem 2010-ben kezdődött, hanem a magyar közigazgatás veszélyfutása az bizony 2006-2007-ben indult akkor, amikor egyszerre támadta a kormány a saját apparátusát négy fronton, ugye a törvényeket akkor üresítették ki, akkor volt igen komoly részszámcsökkentés, akkor volt igen komoly értelmetlen átszervezés, aminek most a visszaszervezése történik. 2007-ben kialakította a kormány a régiókat, most az a kormány visszaállítja a megyéket. Tehát azt is látni kell, hogy ezek is igen-igen komoly milliókba vagy milliárdokba kerülnek.
Mi van azokkal, akiket kirúgtak, fogalmazunk így, mennyire tudják a szakszervezetek felvállalni az ő segítésüket, esetleg jogi tanácsokkal, illetve tovább megyek, tudnak-e nekik segíteni abban, hogy elhelyezkedjenek? Én mondjuk beszéltem valakivel, aki köztisztviselő volt és abszolút szakmai vezető volt, sehova nem tud elhelyezkedni, az önéletrajzába be van írva, hogy hol dolgozott,